Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban Sámuel könyvének 4. fejezetével folytatjuk. Miután a gyermek Sámuelhez szólt az Úr, prófétának tekintették őt. Ennek ellenére Éli fiai továbbra is folytatták istentelen életüket. Egy alkalommal a filiszteusok megtámadták Izrael népét, és rengeteg embert öltek meg, valamint a szövetség ládáját is elrabolták tőlük. Éli fiai is odavesztek, később Éli is meghalt, és a nép teljesen magára maradt. Mindig a végsőkig dacol Izrael népe az Urat elfeledve, és csak a legnagyobb bajban és kínlódásban ereszkedik térdre. Miért?
Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sámuel próféta könyvében egy nagyon érdekes részhez értünk, a 4. fejezettől a 6., és aztán később majd találkozunk ezzel a hagyományegységgel újra, a Fríd ládával kapcsolatos történetek. Ez valószínűleg egyetlen hagyomány egység, amit az ősi időkben még szájhagyományként meséltek nemzedékről nemzedékre, így egyetlen történetként, amelynek volt egy nagyon fontos üzenete. Az elbeszélés fonala azt mondja el, ahogy elveszik a frígyláda egy csata következtében, amelyet a zsidók elvesztenek a filiszteusokkal szemben. A láda a filiszteusokhoz kerül, különböző városokba, de ott olyan sok csodálatos esemény, illetőleg csapás történik, amitől a filiszteusok megrettennek. Rájönnek, hogy ennek a ládának különleges ereje van valóban, Isten jelenlétét hordozza, az ő erejét. Nem azért tudták ők a csatában elrabolni ezt a ládát, mintha Isten veszített volna. Egyáltalán nem. Ő úr volt a csatatéren is, ahogy úr ott a filiszteusok városaiban is. Végül is visszaküldik a frigyládát, ennek is van egy csodálatos módja, ahogyan visszakerül, és Izrael fiai aztán Kirjat-Jeárimban őrzik ezt a ládát egészen addig, amíg majd Dávid fölviszi a frigyládát Jeruzsálembe. Ez tehát az elbeszélés folyama, amely jelezni akar egy óriási korszakváltást a zsidóság életében. Mégpedig a sok kultuszhelytől eljutunk az egyetlen kultuszhelyig, Jeruzsálemig. Addig nagyon sok felé voltak vallási és nemzeti központjai is Izraelnek, Gilgálban, Sílóban, ahol Sámuel él, Szikemben, Hebronban. Mostantól az egyetlen központ, ami egységbe fogja Izrael népét, Jeruzsálem lesz. A sátortól eljutunk a templomig, és a bírák korától eljutunk a királyságig. Tehát ezt a nagy korszakváltást akarja jelezni a frigyládával kapcsolatos történetsorozat. Mit üzen ez az első történet a frigyládával kapcsolatban? Elvész a frigyláda. Van egy olyan üzenete, hogy Istent nem lehet kényszeríteni. Hélinek a fiai, Hofni és Pinchas, azt gondolták, hogy ha ott a frigyláda a táborban, akkor Isten kénytelen lesz megvédeni őket. Mert különben a láda is elvész, ő maga is odavész. Tehát ha szeretné magát megmenteni, akkor minket is meg kell menteni. Ez a biztos, ha ott van a frigyláda. És a történet arra tanít meg, hogy Istent nem lehet kényszeríteni. Se vallási gyakorlatokkal, se semmi mással. Isten szabad. Nem lehet őt bármifajta módon a mi akaratunk megtételére rászorítani. Hadd idézzek föl itt egy talán kicsit más, de mégis hasonló esetet. A keresztes kornak a legvége. 1187-ben egy hatalmas csata volt a Tibériástó mellett, a Hattini csata, ami egy nagyon nagy tragédia volt, a keresztes kornak a végső pusztulását okozta. Názáretben gyűltek össze, illetőleg Szeforiszban, a két közeli erődben a keresztes seregek. A templomosok mindenáron csatát akartak kikényszeríteni. Ők egy nagyon erős, nehéz lovassággal rendelkeztek, tehát nagyon bátran mentek az ellenség közé, tudták, hogy ha baj van, ők akkor is meg tudnak menekülni a lovaik, meg a páncéljaik segítségével. Egy nagyon egységes és erős hadtestet képeztek. Mindenáron Tibériást, a tóparton levő várost fel akarták szabadítani Saladinnak, a muszlim vezérnek az ostroma alól. Saladinnak könnyű lovasai voltak, kb. 20 ezer, nagyjából annyi, ahány keresztes katona is volt, de a keresztesek nagy része gyalogos volt. És a keresztesek igazából nem akartak csatába keveredni, tudták, hogy életveszélyes kimenni a falak közül. Ez a 20 ezer könnyű lovas óriási veszélyt jelent. De a templomosok kikényszerítették a csatát, azt mondták, hogy ha nem jönnek velük a gyalogosok, akkor ők ott hagyják Galileát, mennek vissza a biztonságosabb erődökbe. Végül is tehát a csata mellett döntöttek, vitték a Szent Keresztterekét. A jeruzsálemi pátriárka magánál hozta ezt a nagyon ritka, nagyon különleges keresztterekét. Nagyon bíztak abban, hogy ez megmenti őket. Sajnos a csata tragikusan végződött. Saladin rendkívül ügyesen elvágta a sereget minden forrástól. És ők egy hegy tetőn, vagy ahhoz közel álltak meg, a könnyű lovasok körbe-körbe vágtáztak, és nyilakkal lőtték őket, a gyalogosok pedig teljesen tehetetlenek voltak. Ezzel szemben végül is a templomosok a maguk nehéz lovasságával, ez a néhány ezer ember kitört, ők megmenekültek, és a kb. 16 ezer gyalogost pedig halomra lőtték ott a Saladin által hozott lovasok. A Szent Keresztterekje is odaveszett, maga a pátriárka szorongatta a kezében utolsó pillanatig, de ezzel az erekével a kezében halt meg. Istent nem lehet kényszeríteni. Isten szabad. A kérdésnek a második fele arra vonatkozott, hogy az ember a végsőkig megmarad a helytelen úton, és nagyon nehezen látja be azt, hogy az Úristen szándéka más. Miért van ez így? Úgy gondolom, hogy az ember igen gyakran sajnos olyan, hogy falba kell ütköznie, ahhoz, hogy dolgokat belásson. Belássa azt, hogy Istennek van egy gyönyörű, objektív törvénye, és ha nem a szerint élek, ha nem az ő egyenes útjain járok, hanem görbe utakon, akkor falba ütközöm. Ezek az egyenes utak bele vannak teremtve a világba. Isten gyönyörűnek és harmonikusnak alkotta a világot, a lelkünket, az emberi életet. Ha nem találok rá ezekre az egyenes utakra, akkor lassan falba ütközöm, önmagamat pusztítom el. Egy ilyen nagy lázadása és falba ütközése az emberiségnek a felvilágosodás óta tartó folyamat, amikor nagyon sok ember azt gondolta, azt mondta, hogy objektív igazság nincs, nem megismerhető. Mindenki másképp látja, mindenki más módon gondolkodik, és engedni kell, hogy mindenki, amit ő elképzel a maga identitásáról, életéről, boldogulásáról, abban ne korlátozza őt senki és semmi. Az ember szabad, azt tehet magával és az életével, amit akar. Objektív korlátok nincsenek. Nem is annyira az volt e mögött a felvilágosodáskori lázadás mögött, hogy úgy gondolták volna, hogy nem megismerhető az igazság, hanem sokkal inkább arra a döntésre jutott a modern ember, hogy nem megismerni akarja a világot, hanem használni korlátlanul a saját testét, az életét, a Földnek a gyönyörű teremtett világát is, a maga céljaira korlátok nélkül felhasználni. Lassanként ez a fölvilágosodás korabeli lázadás, aminek 200 évet tanúi vagyunk, óriási falakba ütközik. Úgy gondolom, hogy az egyik ilyen nagy falba ütközés a 20. század két rettenetes diktatúrája volt, a kommunizmus és a nácizmus. Mind a kettő látszólag emberközpontú, vagy az emberért sikra szálló mozgalom volt. A kommunizmus az egyenlőségért, a szegényekért, a munkásosztály fölemeléséért. egy földi paradicsomért. A nácizmus a német népért, a nemzetért, annak a nagyságáért, az élettér megteremtéséért a német nép számára. Mind a kettő látszólag humanista mozgalom volt, mind a kettő Isten nélkül akarta a világot fölépíteni, vallásgyűlölő volt, és mind a kettő döbbenetes embertelenségbe fulladt. Szent II. János Pál pápa mondta, hogy ha elvész az Isten, akkor igen hamar elvész az ember is. Mert az ember méltóságának a legfőbb alapja az Isten. Az a fölismerés, hogy az ember nem csak egy okos állat, nem csak egy faj egyede, hanem minden ember a Teremtő Isten képmása, végtelen érték. Nem föláldozható földi, emberi célok vagy érdekek oltárán. Egy hasonló falba ütközés úgy gondolom az ökológiai katasztrófa, egyre jobban fenyegető réme. Az emberiség rádöbben lassanként arra, hogy a földdel nem tehetek azt, amit akarok. Ennek vannak kőkemény, objektív törvényei. És ezt alázattal nem tartom tiszteletben, akkor elpusztítom az élővilágot, és hát végül is az emberiséget magát. Egy hasonló falba ütközünk a házasság témájával kapcsolatban. Ha az emberiség nem fogadja el, hogy van a nemiségnek, a házasságnak egy a Teremtő által alkotott gyönyörű törvénye, amely szeretetre és életadásra hív. A nemiségnek a természetes célja a férfi és a nő egysége és az ebből fakadó élet. És ha az ember nem e szerint használja, akkor lassanként a társadalmak szétesnek, elpusztulnak. A társadalom legfőbb építő köve és sejtje a család. Ha a családok megszűnnek, lassanként összeomlik a társadalom. Egy kicsit ilyesfajta falbaütközés lehet talán Európa számára a migrációs válság is, ahol rá kell döbbennie a nyugati embernek arra, hogy a vallások nem teljesen egyformák. Nem úgy van, hogy mindenki, amit érez, amit kitalál, amilyen úton ő a lelki életét szeretné élni, az egyenértékű. Mindegyik jó. Nincs közte különbség. Magánügy, mindenki tegye úgy, ahogy ő szeretné. Nem egészen ez a valóság. A valóság az, hogy a vallás lényege nem valami emberi kitaláció vagy keresés. A vallás lényege nem az, hogy az emberiség keresi Istent különböző, egyenesebb vagy görbébb utakon. A vallás lényege az, hogy Isten kereste az embert. Mi emberek a magunk erejéből soha nem tudunk Istenig följutni. Ő fölöttünk áll. Csak akkor tudunk vele találkozni, ha ő közeledik. A vallás igazi lényege az, ahogyan Isten belépett az emberiség történelmébe. És ez a Biblián és Krisztuson keresztül történt meg. Krisztus nem azonos se Mohameddel, se Buddhával, se bármelyik más nagy vallás alapítóval, illetőleg annak a szellemiségével, hanem ő az emberiség egyetlen megváltója. Benne tárul föl az Isten titka, az Isten szíve, és az ember titka is, a világ titka is. Nem egyenértékűek a különböző vallási hagyományok és az aszerinti élet. Régebbi korokban is persze voltak hasonló falba ütközések, ez nem csak a fölvilágosodás korabeli ember sajátja. Gondolhatunk akár a zsidó népnek a nagyon nagy mélypontjára, a babiloni fogságra. Ők is letérnek az Úristen útjáról a királyság korának a második felében, és ennek a végeredménye egy óriási mélypont, egy óriási falba ütközés, ami egyébként egy hatalmas megtérést is eredményez. Ahogyan a kérdésben elhangzott, elmentek a végsőkig, a falig, és onnantól tudtak aztán talpra állni és újrakezdeni. Pont a babiloni fogságban születik a Biblia. Ebben a mélypontban ébred az Isten hit fontosságára, a hagyományok fontosságára, ébred újra rá az Isten népe. És talán még általánosabban mondhatjuk azt, hogy ahogy Karl Jaspers, az egyik nagyon jelentős 20. századi filozófus megfogalmazta, a határhelyzetek azok a pontok az emberi életében, ahol legerősebben érzi az Istent. ahol elér a maga határaihoz, a végességének a korlátaihoz. Ezt nagyon erősen megtapasztalja, szinte fogja ezt a falat, néha örömmel, néha fájdalmasan, és azt éli át, hogy a falon túl is van valami. Nincs vége a világnak ott, ahol én befejeződöm, hanem rajtam túl is, fölöttem is van még valami. Ilyen határélmény a szeretet és a szerelem élménye. Amikor két ember azt éli át, hogy nem csak annyira szeretek, amennyire megéri, amennyi a viszonzás, ha ő így, akkor én is úgy. Nem csak a magam erejéből, hanem mintha valami végtelen jóság áradna bennem, és boldogan mindent odaadok, amim csak van. Az igazi szeretet, szerelem mindig pazarol. Örömmel, szabadon mindenét bőkezően odaadná. És ilyenkor az ember azt érzi, hogy mintha ez nem is én lennék, mintha egy nálam nagyobb erő lenne bennem. A szerelem pillanataiban, ami az emberi életnek egy óriási csúcsélménye, átéli, hogy a véges emberi szereteten túl van egy végtelen szeretet, amiből az egész világ és az én életem is származik és kisarjadt. Ilyen élmény a gyermekszületés, ahol a szülő átéli, hogy ezt a kicsi új embert nem én alkottam. Nem én terveztem meg, hogy milyen lesz a haja, a szeme, még kevésbé, hogy mit fog gondolni, mit fog érezni. Egy soha eddig nem létezett új ember született a világra, aki elindul majd a maga útján, és a szülő azt éli át, hogy ami itt történt, az csodálatos. Az én erőmet messze fölülmúlja. Nyilván az ember közreműködik, továbbadja az életet. De az életnek nem vagyunk urai, nem vagyunk alkotói. Az ember csak szolgálja az életnek. Ami akkor történik, amikor egy új ember a világra születik, az a mi erőnket messze meghaladja. Ilyen élmény a lelkiismeret hangja. A lelkünk mélyén van egy titokzatos hang, ami ha jót teszünk, dicsér, ha rosszat teszünk, furdal. Ezt teljesen elnémítani nem tudjuk. Tompítani lehet, de teljesen megszüntetni nem, mert ez a hang nem egészen a mi részünk. Nincs fölötte hatalmunk. Az ember a lelke mélyén érzi a Teremtő Isten jelenlétét, tisztaságát, a világba beleírt gyönyörű isteni rendet, és ehhez mérjük, ehhez viszonyítjuk a saját tetteinket. Van egy objektív mérce. És ennek a fényében, az Isten szépségének, tisztaságának a fényében látjuk az életünk tetteit, és érezzük a fájdalmat akkor, amikor nem ennek megfelelően cselekedtünk. És ilyen határélmény a betegség és a halál is. Ezek pedig negatív határélmények, az eddigiek pozitívak voltak. Amikor a létünknek a csúcsáig eljutunk, az emberi lehetőségeknek a legnagyobb megvalósulásáig, amikor szeret az ember, életet ad, átéli a szépséget, az igazságot, a jóságot. A negatív határélmény a betegség és a halál. Amikor azt éljük át, hogy csökken az életünk. Lassanként szűkül a folyosó, már csak néhány ember, aki még eljön, akinek még számítok. Azt éli az ember ilyenkor, hogy fogy a lehetősége, fogy az élete. Tépik ki a gyökereit ebből a világból. De ugyanakkor azt is átéli, hogy valami más születik bennem. Kezdek átlépni egy másik dimenzióba. Nagyon sok idős ember mondja, hogy szinte hallja a szerettei hangját, látja az arcukat, érzi azt, hogy hívják. Nagyon sok idős ember a halál pillanatában egyáltalán nem fél, mert látja azt a fényességet, ami őt várja. Vagyis a határélményeinkben érezzük az Isten végtelenségét. És a Biblia is nagyon sok ilyen mélypontot leír, ahol egy-egy ember rossz úton jár, eljut, falba ütközik, de ott fölismeri az Isten igazi arcát, és mégiscsak megtér. Természetesen az lenne a jó, ha nem kellene eljutnunk a határig, hanem már most az ember fölismerné a belső halk hangot, és elindulnánk a helyes úton. Ha az egész életünket, nem csak a végső határhoz való eljutáskor, nem csak a nagy bajban, nem csak a katasztrófák idején, hanem a normál hétköznapi életben is éreznénk az ő hangját, és az ő gyönyörű törvényei szerint tudnánk élni. Egyáltalán nem mindegy ez az örök létünk szempontjából sem. Az ember annyit tud majd befogadni Istenből, amennyire itt a földön megtanult szeretni. Ha hatalmas edényé tette a szívét, amely bőkezű, nagylelkű, tud remélni, tud önfeláldozást, szeretetből adott ajándékot nyújtani másoknak, akkor a szíve kitágul, és a mennyben is bőségesen tudja majd az Isten békéjét, szeretetét befogadni. Ha valaki erre nem nagyon volt képes, esetleg csak az utolsó pillanatban egészen kicsit nyílt meg a szíve, az nagyon keveset tud majd az Isten végtelen szeretetéből, jóságából befogadni. Tele lesz a szíve, végtelen boldogságot fog átélni, maradéktalan örömet, de lehetett volna ebből az emberi életből sokkal több is. Nagyon nagy tétje van annak, hogy most adjuk-e oda az életünket a hétköznapjainkkal együtt, vagy csak ilyen végső pillanatokban, amikor szinte rákényszerít minket az élet fájdalma, nehézsége, korlátja arra, hogy valóban gondolkodjunk és megtérjünk.
Európa megújulásának útja, az evangelizáció útja lenne a tovább lépési lehetőség, ami számunkra ahhoz, hogy Püspök atya említette akár a migrációt, aminek a mindennapjait éljük, az a fajta nagy lelkűség, szeretet, befogadás és alázat kell, hogy legyen a keresztény embernek a mindennapjai része ahhoz, hogy megvalósulhassanak ezek a gondolatok, hogy fizikailag testet ölthessenek Európában?
Európa úgy gondolom, hogy egy nagy korszakváltásnak a kezdetén van. Ahhoz hasonlónak, mint a Római Birodalom bukása táján. A birodalom akkor már keresztényé lett, legalábbis intézményesen is nagy többségében, de a kereszténység nem volt a legjobb állapotban, és maga a birodalom pedig még kevésbé. Az egyik nagy válság tünet, főleg a birodalom nyugati felében, az volt, hogy alig születtek gyerekek. Tehát nagyon önző módon élt a késő római kornak az embere, élvezte az életet, és nem gondolta a jövőre. Gyakorlatilag nem tudott már a római birodalom ütőképes hadsereget fölállítani. A népvándorlás népei ezért tudták olyan könnyedén elsöpörni a római birodalmat a 400-as években. És akkor úgy tűnt, hogy nagyon sok mindennek vége. Körülbelül 400 év következik, ezután 800-ig, amikor Nagy Károlyt királlyá koronázzák, és születik újra egy rendezett világ Európában. Körülbelül 400 év kell, mire ezen a nagy mélyponton átjut a nyugati világ. Mi történik ez alatt a 400 év alatt? Egyrészt a kereszténység épít kicsi erődítményeket, kolostorokat, amik átmentik a múltnak a római birodalom kincseinek a jelentős részét, könyveket, a művészetet, az éneklést, a építészetnek a tudományát, földművelés tudományát, az orvoslás művészetét, a szegény iránti szeretetet. Egy-egy ilyen kolostor egy hatalmas nagy központ volt, ahol volt iskola, volt kórház, volt lehetőség arra, hogy a földművelést megtanulják a környező területek. A legszegényebbeknek enni adtak. Ilyen kolostorokkal hinti be Szent Benedek és az ő fiai egész Európát. Ez volt az egyik nagy híd az ókor kereszténysége és aztán születő Európa között. Manapság azt gondolom, hogy egy hasonló mélypont felé zuhan Európa, tehát kezdenek a társadalmaink szétesni. Ennek az egyik nagy jele az pontosan az, hogy alig születnek gyermekek. Mintha az európai ember kifáradt volna, nem akarna élni, nem látja a jövőt, mintha túlságosan önmagára gondolna, mintha ez a nagy lelkűség, ami kell a gyermekvállaláshoz, a túlcsorduló szeretet, ez már sokak szívéből kezdene hiányozni. Ebben a válság helyzetben is az egyik feladatunk az, hogy kis erődítményeket építsünk. Minden jó keresztény család egy ilyen kicsi vár, ahol átmentjük az értékeinket, adjuk tovább szülők a gyermekeiknek, unokáiknak. Minden jó keresztény iskola lehet egy ilyen kicsi erődítmény, minden működőképes plébánia, ahol vannak közösségek, van szeretet, van hit, minden lelkiségi mozgalom. Az ókornak van egy másik nagy tanulsága. Talán leginkább Nagyszent Gergely pápa életében csodálhatjuk ezt meg. Ő egy régi római nemesi családból származott. És talán nem tévedünk, és az írásaiból is ez látszik, hogy ahogyan ő látta a római birodalom bukását, nagyon el volt keseredve. Tehát azt érezte, hogy ami eddig szép volt, a gyönyörű épületek, a könyvek, ez mind tűzmarteléka lesz, lerombolják, elpusztítják, rengeteg embert megölnek. Tehát lehetett volna benne egy ilyen óriási keserűség. És gondolhatta volna azt, hogy ezek a barbárok, ezek legjobb lenne, ha eltűnének a földszínéről. Nagyszent Gergely nem így gondolkodott, hanem ő nagyon erősen hitt abban, hogy az evangélium ereje az képes arra, hogy saját magát megvédje, nem tud elpusztulni. Jézus él, formálja az emberi szíveket. A barbárok szívét is ő alkotta, tehát a mélyben ott van. Ahogyan leírja, ezt nem tudom mennyire tekintik történelmiek hitelesnek, az biztos, hogy hiteles, hogy Nagyszent Leó pápa egy jóval korábbi időszakban Attilával találkozott, ugyanis kiment eléje, hogy könyörögjön, hogy kímélje meg Rómát. Nem hadsereggel ment ki, mert nem volt hadserege, hanem egy néhány kísérővel a hatalmas hun király és a hadserege elé. És állítólag Attila teljesen ledöbbent, ahogy szembesült Leó pápának az egyéniségével, és végül is a kérésnek engedett, tehát Rómát nem pusztította el, hanem megkímélte. És azt mondja a régi legenda, hogy Leó pápa is látta Attilának, illetőleg a seregének a gyönyörű tarsoly lemezeit, meg az egyéb szép eszközeit, az énekeiket, és úgy megsejtette, hogy az ő szívükbe is ugyanaz a Krisztus van jelen, talán rejtetten, de ott rejtőzik, és valami, ha későbbi időkben talán be is fogják fogadni az evangéliumot. Az, hogy ez a találkozás ilyen gyönyörűen sikerült, és Leó pápa meg tudta győzni Attilát, az valószínűleg emiatt is volt, hogy ő meglátta Attilában az embert, a kincset. Nagyszent Gergely pápa kb. 200 évvel később ugyanezt teszi. Tehát ő is a bevándorló, vagy népvándorlás korában beözöllő népeket tudja szimpátiával is látni. Amikor látja például az angol rabszolgákat a Brit-szigetekről, elrabolt rabszolgákat, Rómának a rabszolga piacán, nagyon el van keseredve. És azt mondja, hogy ezek a szerencsétlen rabszolgák olyan szép tekintetűek, tiszta tekintetűek, mint az angyalok. És be tudnák fogadni az evangéliumot. A legenda azt mondja, hogy ezért nevezték az angolokat angolnak, mert latinul angelus, azt jelenti angyal. De ha ez nem is így van, ez az angol nyelvnek, vagy az angol népnévnek az eredete, az biztos, hogy Nagyszent Gergely pápa nagy szimpátiával tekintett rájuk. Ő az, aki elküldte Canterbury Szent Ágostont, hogy a Brit-szigeteket térítse meg. Nem szívesen ment Szent Ágoston, rettegett attól, hogy egyből lemészárolják őket. Egy alkalommal vissza is tért. Gergely pápa nagyon mérges volt, és visszaparancsolta őket. Szent Ágoston nem ismert a Brit-szigetekre kikötni, hanem csak egy külső szigetre, tehát nem a nagy szigetre, ott biztonságban érezte magát, oda hívta ki Kent királyát, ott volt az első nagy találkozás, és ott egyből Kent királya egy döbbenetes nyitottságot mutatott, ilyen módon lassan indul el a Brit-szigeteknek ez a nagy evangelizációja. De Nagyszent Gergely pápa az, aki a longobárdokat, a királynőnek a szíve által, az ővele való kapcsolat által, és a királynő, ahogy meglátja Nagyszent Gergelynek az óriási műveltségét, lassanként ezt a népet közel hozza a kereszténységhez, és ilyen módon Olaszországot. Ő az, aki Hispániát, amelyik akkoriban egy téves tanításnak a rabjává vált, szintén visszahozza egy nagyszerű trónörökösen keresztül, akivel a pápa jóban van, levelezik, többször találkoznak. Tehát Európa megtérítésének egy nagyon nagy eszköze volt Nagy Szent Gergely, aki szimpátiával nézett a beözönlő, úgymond barbárokra. Manapság is azt gondolom, hogy a várépítés mellett a másik lelkület, ami kellene, hogy Európát irányítsa, ez a fajta bizalom és szimpátia. Hogy a krisztusi igazság erős, nem kell neki fegyver ahhoz, hogy megvédjük, megvédi magát. És minden ember szívébe ez van elültetve. Tehát nagy bátorsággal kellene akár a hozzánk érkező, a saját szülőföldjükön már élhetetlen helyzetek elől, az éhínség, a vízhiány és sok minden rettenetes háborúk elől menekülő embereket fogadnunk. Ha tényleg nincsen más megoldás, akkor nyilván kötelességünk valahol a földgolyón számukra is élhető otthon találni. És kellene, hogy ez a nyitott szív legyen bennünk, az a hit, hogy minden ember szívébe a krisztusi igazságok, a szeretet parancsa el van rejtve, föl fogja ismerni. A muszlimok számára a legnagyobb döbbenet a kereszténységben a szeretet öröm híre. Tehát amikor ezt megsejtik, elcsodálkoznak, és egyből érzik azt, hogy ez az igazság. Fontos lenne mind a kettőt gyakorolnunk. A várépítés, tehát olyan magokat, olyan élő szigeteket létrehozni, ahol a hitünk radikálisan, eleven módon él, de ugyanakkor ezt a nyitottságot is megőrizni, és adni tovább az evangéliumot.
Létezik tehát egy olyan frekvencia, amin Isten állandóan sugároz, és ez a sugárzás, ez örök és megszüntethetetlen. Az lenne a dolgunk, hogy erre a frekvenciára felhangolódjunk egyénileg, csoportosan, és minden olyan formában, hogy utána minél többen legyünk ezen a hangolódáson, az hatna ezekre a helyzetekre.
Az Úristen nyilván jelen van mindenben a világban, az emberi szívben is, a történelemben is, tehát lehet hallani az ő hangját. És természetesen nagyon fontos lenne, hogy minél több ember erre hangolódjon. Ez egy nagyon hosszú történelmi folyamat, aminek azért vannak óriási előrelépései. Sokan nagyon el vannak keseredve, hogy nem jut előre a világ, de azt gondolom, hogy ha hirtelen visszacsöppennénk 2-3-4 ezer évvel korábbra, és látni kellene azokat a rettenetes csatákat mondjuk, ahol szinte minden férfinek el kellett menni, és ahol buzogánnyal ütötték szét egymás fejét, meg a rettenetes kínzásokat, vagy a római cirkuszoknak a világát, ahol szerencsétlen embereket vadállatok elé dobtak, és az emberek nevetve, újongva ezt csodálták. Tehát ha vissza kellene menni, akkor rádöbbennénk, hogyha nem is sok, de valami fejlődés azért van. Az emberiség lassan érlelődik. És nyilvánvalóan nekünk, keresztényeknek a küldetésünk az, hogy ebben kovász legyünk, só legyünk. Olyan emberek, akik érzékenyebben befogadjuk, éljük Krisztus titkát, mint hegyen épült város, sugározzuk ezt a fényt, és segítjük az egész emberiséget abban, hogy erre a hangra minél jobban ráhangolódjon.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk a Szentírás megismerését Sámuel könyvével. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a figyelmet, maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.